Ez a sajátos Pogácsa, társadalmi-gazdasági értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével, és megint egy izgalmas, az egész világot, a világ összes országát, a legtöbb országát érintő, de hát Magyarországot is érintő témát fogunk megbeszélni, az pedig nem más, mint a globális adósság, vagy az országok adóssága, és hogy hogy lehet ezt csökkenteni. Erre vannak különféle módszerek, trükkök. Azért mondtam, hogy trükkök, mert hogy van egy érdekes cikk, aminek az a címe, hogy az adósság elinflálásának művészete, és ebben egy ilyen részletes elemzést kapunk arról, hogy hogyan próbálják különböző országok a GDP árindex emelésével fékezni, tehát az adósság növekedését ugye a GDP emelésével fékezni, miközben ugye infláció próbálnak csökkenteni, költségvetési egyensúlyt fenntartani, és ahogy így néztem a cikkben, lényegében az a konklúziója, hogy ezek a rövid távú fiskális trükkök, ezek nem működnek, és hogy hosszabb távon kéne különböző reformokat végrehajtani, strukturális reformokat, mert ezt fenntartható módon nem lehet csinálni, ami most zajlik.
A cikket ifjabb Becsei Zsolt írta egyébként, az UniCredit Bank szakértője, és azért gondoltam, hogy erről most érdemes lesz beszélni, mert most már egyre többet hallom ezt az elinflálás sztorit. Volt egy vitánk a Magyar Közgazdasági Társaság ülésén, ott Virág Barnabás vetette fel ezt a problémát, hogy fenntarthatatlanul mennek fölfelé az adósságállományok a világban, és hogy nem nagyon lesz növekedés, és simán lehet, hogy az országok megpróbálják majd elinflálni. Aztán volt egy előadás Zsidai Viktortól, ő is ezzel foglalkozott, hogy az adósságállomány, és hogy ő fél attól, hogy megpróbálják elinflálni az országok. És most ugye ez az ifjabb Becsei Zsolt féle cikk is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez most így kezd egy ilyen témává válni, hogy szabad-e, lehet-e, kell-e adósságokat elinflálni. Ezért azt gondoltam, hogy érdemes erről pár szót szólni, annál is inkább, mert igen sűrűn kapom én is azt a kérdést, hogy mit kezdünk a globális adóssággal. És mielőtt belemennénk ebbe az elinflálás kérdésbe, szerintem érdemes pár szót mondani arról, hogy hol áll ez a globális adósság.
Hát meg hogy ez mit jelent? Tehát ugye, hogy amikor azt mondod, hogy adósság, akkor valaki tartozik valakinek, de ki tartozik kinek? Körbe tartozunk? Van egy óriási piramis játék globálisan, és ezzel játszunk?
Pontosan így szokták a nagypapák megfogalmazni ezt a kérdést, ez, hogy hogy valójában ez az adósság, ez arról szól, hogy mindenki másnak tartozik, tehát tulajdonképpen le is írhatnánk, szokták ezt mondani. Ebben menjünk majd bele, hogy ez így van, vagy nem így van, vagy mennyire van így van, mennyire van így, de hogy akartam volna pár szót arról szólni, hogy mekkora ez az adósság pontosan, mert hogy ahhoz képest meg, hogy mekkora, ahhoz képest nagyon keveset beszélünk róla, meg milyen komponensei vannak. 1950-ben még, ami nem volt annyira messze, nagyjából a világ teljes adósságállománya az úgy megfelelt a világéves GDP-jének. És tegyük azt is hozzá, hogy az sokkal-sokkal kisebb GDP volt. Tehát a világ GDP-je azóta szuper exponenciálisan növekedett. Tehát amikor azt fogom mondani, hogy a mostani GDP-hez viszonyítok valamit, akkor ez abszolút értékben egy szuper exponenciálisan megnövekedett adat. De az 1950-ben még 100%-nál tartottunk. 1980-ban, ami tényleg nincs olyan nagyon messze, szerintem a hallgatók nagy része, vagy jelentős része már akár élhetett is 1980-ban, még mindig nem voltunk sokkal feljebb, mint 100%, tehát olyan 110% környékén, ha lehettünk. Most itt egy chartot nézem előttem, de majd ki lesz rakva a Substackre, és ott bárki nézegetheti kedvére. Tehát, hogy nem sokkal voltunk 100% fölött. És aztán akkor valamikor a 80-as, 90-es évek fordulóján kezd el ez igazán bedurulni. Mondom, amellett, hogy maga az eredeti GDP adat, amihez viszonyítunk, a szuper exponenciálisan növekedik, és mára elértük, 2024-es adatot mondok, az 235%, a Covid után voltunk egy pillanatra 258%-on is, tehát valahol olyan majdnem 2,5-szerese a világ GDP-jének a teljes adósságállomány. És rögtön hozzátenném ennek a belső szerkezetét, mert itt ugye mindig az államról beszélünk. Tehát Becsei Zsolt is az államról beszél, Zsidai Viktor is, Virág Barnabás is, mások is. És én amellett fogok érvelni, hogy az igazán veszélyes adósság az még csak nem is az államadósság, hanem a magánadósság, amiről sokkal kevesebb szó esik. De hogy ennek a belső arányai azok úgy néznek ki, hogy az államadósság az 93%-a a GDP-nek, tehát hogy az alatta van a világ egy éves GDP-nek. Ezzel szemben a magánadósság, amiben ugye benne vannak a háztartások is, és a nem pénzügyi szektornak a vállalati adóssága, ezek pedig együttesen 143%-ot tesznek ki, tehát közelítenek a másfélszereséhez a GDP-jének a világnak. Mi azért szoktunk a GDP-hez hasonlítani, mert nyilván abból lehet kitermelni, visszafizetni adott esetben az adósságot. Tehát, hogyha az kettőt összeadjuk, akkor ugye megint a legfontosabb adat az az, hogy két és félszereséhez közelítünk már, és mondom, a 80-as években még alig voltunk fölötte az egyszeresének. Szóval itt nagyon-nagyon elmentek az adósságok, és van olyan szerző, például Wolfgang Strieck nevű német gazdaságszociológus, aki egyenes adósságkapitalizmusról beszél, tehát Steve Keen, ausztrál közgazdász, említenem még, akik felhívják a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben a kapitalizmus az adósságból zakatolt. Tehát, hogyha ez nem lett volna, olyan országokban, mint az Egyesült Államok például, ahol ugye nagyon durván elment az adósság, vagy Kína, de csomó európai államban is, akkor mi lett volna? Akkor lett volna GDP növekedés, vagy akkor mekkora? Így is lassú volt a növekedés, tehát sokat beszélünk arról, hogy nem nőtt gyorsan a világgazdaság, meg az országok nagy része lassabban nőtt, mint a második világháború után. De mi lett volna, hogyha még ez az adósság emelkedése lett volna?
Igen, és ahogy mondtad ezt a 80-as éveket, eszembe jutott, amit említettél a múltkor, hogy egyesek szerint ez a Nixoni intézkedésnek köszönhető, ugye, amikor a vietnámi háború finanszírozása miatt elszakították a dollárt az aranytól, és akkor így lényegében azt mondták, hogy tehát akkor az a fajta értékkapcsolás, ami ugye volt, a dollárról beszélünk a dollár mellett, de ezt a könyvedben is írtad egyébként, az megszűnt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag elkezdtek pénzt nyomtatni az országok. Ez így van, vagy nem?
Nem, a könyvemben sem ezt írom.
A könyvemben az aranyról írtál, és az arany standardről.
De pontosan azt írom, hogy fordítva volt a dolog, hogy azért kellett megszüntetni az arany standardot, mert az országok elkezdtek pénzt nyomtatni. Tehát pontosan azt hangsúlyozom újra és újra és újra, hogy aki azt gondolja, hogy a pénznek lehet valami fizikai, belső értékkel rendelkező dologhoz lehet kapcsolni, Becsei Zsolt is úgy tűnik nekem az írásából, hogy ezt gondolja, azok tévednek, mert hogy pont az aranystandard újabb és újabb és újabb kudarca mutatta meg. Nem véletlen, hogy ma már senki nem csinál aranystandardot, mert minden egyes alkalommal, amikor válság volt, akkor az aranystandardot felmondták az országok. Az amerikai polgárháború után, az első világháború után, a 29-es nagyvilágválság után, az olajválság idején. És ugye pontosan ez volt, hogy elméletileg 35 dollár volt egy uncia arany, és ehhez képest az amerikaiak a vietnámi háború finanszírozására túlnyomtatták a pénzt, és most olyan adatokra emlékszem, hogy körülbelül olyan 70 egységnyi aranynak kellett volna lennie, hogyha mindenki beváltotta volna azt a dollárt, ami forgott a világgazdaságban, és ehhez képest 12 egységnyi dollár volt mindösszesen arannyal fedezve. Tehát ugye azért a franciák és a britek egyszer csak azt mondták, hogy ez már nekünk nagyon-nagyon gyanús, hogy ti túlnyomtatjátok a dollárt, és elkezdték követelni vissza. Ez volt az a híres eset, amikor Pompidou elnök egy hadihajót küldött New Yorkba, hogy a Fort Knox-ban őrzött aranyát adják neki oda. Tehát pontosan az volt a probléma, hogy akkor is túlnyomtattak, amikor aranyhoz volt kötve. Tehát ez nem úgy van, hogy régen az úgy fegyelmezte az országokat, és akkor elszabadult a pokol, mert ugye ez 71-ben volt, amikor a Nixon ezt feloldotta, és ugye itt az adatokból az látszik, hogy ezért a 90-es évektől megy el ez a történet. Tehát én nem kötném az aranystandard felbontásához. Én azt gondolom, hogy ez egész másról szól.
Ez nem lehet, hogy további lökést adott neki? Tehát, hogy azért kötik egy páran?
Én a financializációhoz kötném, tehát van itt két fogalom, amit szerintem érdemes bedobni. Az egyik az a financializáció, a másik pedig a privatizált keynesianizmus, szerintem ezekről beszéljünk.
Ez nagyon jó, folytassuk ezzel, óriási cliffhanger, ez a két szakkifejezés jön a sajátos pogácsában, maradjatok velünk.